Köszöntelek én is benneteket. Jakab levelét tanulmányozzuk, és pont egy olyan szakaszhoz érkeztünk el, ami egy kis nehézséget okozott nekem a héten, mert néha van olyan érzésem az igével kapcsolatban, hogy olvasok egy szakaszt, és akkor azt mondom, hogy mit kezdem magyarázni? Elolvasom, megértem, megélem, azt kész, pont. És szeretném, hogy ma egy picit kössük össze az egyszerű elméletet, a kicsit bonyolultabb gyakorlattal. Nem tudom, hogy nektek volt-e már olyan, hogy valamit esetleg így kigondoltatok, hogy megcsináltok, vagy egyszerűen rámondunk valamire valamit, és aztán szembesültök vele, hogy hát ez a gyakorlatban az egy kicsit nehezebb.
Volt.
Köszi. Így van, nekem is volt. Például mi panelban lakunk, és hogyha azt mondom, hogy hát tegyünk fel egy képet a falra, akkor ez úgy jól hangzik, hát tegyünk fel egy képet a falra. Csak ez aztán a valóságban úgy néz ki, hogy először is elpakolom a bútorokat onnan, ahova föl akarom rakni, mert hát a fúrás az porral jár. Előpakolom a nagy fúrót, előpakolok minden apró egyéb szerszámot, kelléket. Akkor elkezdek fúrni, akkor kavicsba találok, akkor kicsit arrébb megyek, akkor, de azért annyira, hogy ne legyen két lyuk, mert akkor még több meló van, akkor másikat be kell dugni. Akkor valahogy sikerül megcsinálom a lyukat, bemegy a tipli, bemegy a csavar, nagyon jó, akkor már valamit akkor haladtunk. És akkor még mindig ott van az, hogy akkor még összeporszívózok a helyén, összetakarítok, mindent elpakolok, és akkor még utána visszateszem a bútorokat, mondjuk jó esetben csak egyet, vagy esetleg kettőt, hát a fúrás ugye meg viszi így szanaszét a port, és akkor nagyobb helyre is szanaszét megy. És akkor ugye arról beszélünk, hogy hát csak föltettünk egy képet a falra. És egy picit ilyen ez a mai szakasz is Jakab leveléből, mert hogy arra fog tanítani bennünket, hogy ne legyünk személyválogatók. És mondhatnánk, hogy hát ne legyünk személyválogatók, és sok szerencsét. Innentől mit kell ezen magyarázni. Mégis kimondjuk egy kicsit ezt a szakaszt, és látjuk aztán majd azt a legvégén, hogy vannak ennek sok gyakorlati lépése, és egy kicsit komplexebb ez ennél, hogy ne legyünk személyválogatók. És aztán szeretném felolvasni nektek Jakab levelében a második fejezetben az első 13 verset, ha vanatok Biblia, akkor nyissátok ki ott, tudjátok velem követni, tehát Jakab levele, és már a második fejezetben járunk, és az első 13 verset fogjuk egy kicsit tanulmányozni. És ez így hangzik. Testvéreim, amikor a dicsőséges Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. Mert ha belép hozzátok a gyülekezetben fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt ezt mondjátok neki, te ülj ide kényelmesen, a szegényhez pedig így szóltok, te állj oda, vagy ülj le ide a zsámolyomhoz, nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká. Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim, vajon nem Isten választotta el ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért? De ti megszégyenítettétek a szegényt. Vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok, nem ők hurcolnak-e titeket a törvény elé? Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről titeket elneveztek? Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az írás szerint, szerest fele barátodat, mint magadat, helyesen cselekedtek. De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és a törvény, mint törvényszegőket marasztal el titeket. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezik. Mert aki ezt mondta, ne paráználkodj, ezt is mondta, ne ölj. Ha pedig nem paráználkodsz, de ölsz, megszegted a törvényt. Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot. Az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. És amikor ezt a szakaszt tanulmányozzuk, és egyébként Jakab levelét, akkor egy dolgot azért érdemes megemlíteni. Úgy érzem, hogy Jakab sokszor beszél a gazdagokról, de meg kell értenünk Jakab levelével kapcsolatban, hogy a gazdagokat nem közellenségnek tartja, hanem egyszerűen csak Jakab rámutat arra a valós veszélyre, hogy sokszor a gazdagság, meg a jólét, meg itt a földi bőség, az az ember könnyen büszkévé teheti, és olyan lelkületet ad az ember szívébe, ami Isten ellen van sokszor, és azt a fajta beképzeltséget, hogy mi tudunk boldogulni Isten nélkül is. Szóval Jakab nem kifejezetten a gazdagok ellen van, vagy a gazdagság ellen van, hiszen lehet azt jól kezelni is, hanem az ellen a lelkület ellen, ami, ami veszély tulajdonképpen a gazdagsággal kapcsolatban. És látjuk ennek a szakasznak az első részében, igazából két részre tudjuk majd bontani ezt a szakaszt, és az első része ez a kis történet lesz, amit Jakab itt emleget, és nagyon gyakorlati. Hogy bejön a gyülekezetbe két ember, az egyik egy gazdag, aki mindenféle csili-vili ruhákban van öltözve, a másik meg egy szegény, aki kopott ruhákban jön be, és mi pedig hívők, meg a gyülekezet, akinek Jakab írja ezt, különbséget teszünk a két ember között, és azt mondjuk, hogy a gazdagnak, hogy gyere ide, ülj az első sorba, és akkor neked itt legyen kényelmes, kedvezünk neki, és azt, aki meg szegény, azt pedig leültetjük valahol máshova, hogy ne látszódjon lehetőleg. És érezzük azt, hogy azért itt vannak problémák. Jakab is ezért emlegeti ezt föl, hogy ez a gyakorlat semmiképpen ne legyen jellemző gyülekezetre, és ebben a kis jelenetben, ebben a kis történetben, szituációban két tanulságot mindenképpen látunk, amik figyelmeztetnek vagy tanítanak bennünket arra, hogy mégis milyenek vagyunk, hogy milyenné kellene formálódnunk. És az egyik dolog, az egyik ilyen tanulság az az, hogy hogyha igazán szembesítjük magunkat, akkor mi emberekként mindig azt nézzük, ami a szemünk előtt van. És erre nagyon hajlamosak vagyunk, hogy bármilyen szituációban, akár itt a gyülekezetben is, akár a mindennapokban, ha ránézünk akár egy emberre, vagy egy bármilyen más helyzetre, akkor mindig csak azt látjuk legelőször, ami látható, ami szemmel látható. És akkor leírjuk, hogy mit látunk, hogy milyen az az ember, hogy milyen ez a helyzet, mik a problémák. És csak ezt látjuk. És azt gondolom, hogy ez egy komoly gond. Mert hogy nekünk, akik Istennel járunk, akik Jézussal járunk a mindennapokban, megadatott az a lehetőség, hogy valami többet lássunk annál, mint ami szemmel látható. Megadatott az, hogy az embereket is valahogyan más szemmel szemléljük, mint ahogyan a világ szemléli. Mint ahogyan csak azt szemléli, aki csak a láthatót látja. És meggyőződésem, hogy Isten két dologra is hív azzal kapcsolatban, hogyha valaki ide bejön a gyülekezetbe például, akkor hogyan tekintsünk rá. És az egyik dolog az, hogy lássuk azt meg benne, amit Isten is lát benne. Mit lát Isten valaki másban? Mit lát Isten olyanban, egy olyan emberben, akivel összetalálkozunk a héten, vagy bejön ide a gyülekezetbe, és meglátjuk, és ott van. Az egyik dolog az, hogy Isten látja őt, mint egy megmentendő ember. Látja őt úgy, mint akiért Jézus odaadta az életét. Értékesnek tartja Isten az embert. A másik dolog pedig, amit Isten lát az emberrel kapcsolatban, velünk kapcsolatban is, és mindenki mással kapcsolatban is, és szerintem hív erre is bennünket, hogy lássuk azt, hogy Isten bármivé átformálhat valakit. És amikor bejön valaki, vagy szembe jön velünk valaki, és megvannak már az előítéleteink vele kapcsolatban, akkor eszünkbe kell jusson az, hogy ez az embert most ilyennek látom. De előfordulhat, hogy egy idő múlva, vagy valamilyen történés hatására, amit Isten megenged az életébe, ez az ember egészen másmilyenné tud formálódni. És ha nem adjuk meg egymásnak az esélyt, ha nem adjuk meg a körülöttünk levőknek az esélyt arra, hogy az evangélium átformálja az emberek életét, akkor teljesen felesleges a mi hitünk. És ezt egy nagyon fontos észben tartani a személyválogatással kapcsolatban, vagy azzal kapcsolatban, amikor valakiről valamilyen véleményt alkotunk csak saját magunkban akár, vagy látjuk őt valahogy. Ha nem adjuk meg Istennek az esélyt, hogy ezt az embert bármivel átformálja, akkor erőtlen az az evangélium, amiben hiszünk. Nagyon sokszor azon kell kapnom magamat is, hogy amikor hozzáállok valaki máshoz, amikor gondolkodok valaki másról, akkor az egyfajta leképezés annak, hogy amúgy az Istennel való kapcsolatom éppen milyen állapotban van. Amikor látok valaki mást, és megítélek valaki mást, akkor az egy kis bizonyítvány számunkra, hogy amúgy mi hogyan vagyunk ma Istennel. Hogyan vagyunk abban a helyzetben Istennel. Milyen a mi szívünk valójában belül. Úgyhogy ez is egy kis figyelmeztetés számunkra. És a második tanulság, amit látunk ebben a kis jelenetben, amit lezajlik tulajdonképpen egy ilyen gyülekezeti összejövetelen, az, hogy Jakab figyelmezteti ezt a gyülekezetet, hogy Isten kiket választott ki. Hogy Isten kiket választott ki, és hogy mi alapján válogatunk idézőjelbe, vagy válogathatunk, vagy éppenséggel ugye nem válogathatunk. Mert hogy szeretnék a visszatérni másik szakaszokhoz, amiket még Pál ír a korintusi gyülekezetnek, az első korintusi levélből, az első fejezetből felolvasnék néhány verset, ami nagyon hasonlít arra, amit itt Jakab is említ. Mert hogy Jakab azt mondja, hogy hát nem az Isten választotta ki a szegényeket, mert valami célja van velük. Hogy mindjárt ezt látjuk, és azt írja Pál, nagyon hasonlóan Jakabhoz, az 1 Korintus 1.26-tól. És ez igaz ránk is amúgy, mert nézzétek csak meg a ti elhívásatokat, testvéreim. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket. Hogy egyetlen ember se dicsekedjék Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok, őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődésé és megváltásá. Szóval Pál apostol és Jakab is arra figyelmeztet bennünket, hogy amikor megítélgetünk valakit, hogy milyen nyomorult, hogy milyen szegény, és úgymond megalázzuk azzal, hogy megkülönböztetjük másoktól, akkor emlékeztet bennünket, hogy mi ugyanolyan nyomorultak vagyunk előtte, mint az az ember. Hogy nézzünk rá arra, hogy kik vagyunk, hogy ki a gyülekezet, hogy milyen a gyülekezet. Nem azok az Isten választottai, akik a világ szemében is előkelők és hatalmasok, hanem Isten abban leli kedvét, hogy felemelje a nyomorultat. És nagyon érdekes, ahogyan Pál maga gondolkodik saját magáról ilyen tekintetben, mert a 2 Korintus levélben pedig saját magáról egy hosszas felsorolást támad, és nem olvasom fel az egészet, csak a legvégét, a 6. fejezetnek a 10. verse ez egyébként, hogy Pál, mint Isten szolgája, úgy gondolkodik magáról, mint szomorkodók, hogy mármint ők maguk, akik együtt szolgáltak, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. És valahogyan ezt kellene meglátni azzal kapcsolatban, amikor emberekről gondolkodunk a gyülekezetben, meg magunkról gondolkodunk, és érezi ennek a gondolatnak és ennek az identitásnak a szabadságát. Az, hogy esendők vagyunk, hogy nyomorultak vagyunk, hogy nagyon sok helyzetben nincsenek érdemeink, és Isten előtt egyáltalán nincsenek érdemeink, és valahogyan mégis azt látjuk, hogy nincsen semmink, és ha semmink nincs, még akkor is valahogyan minden a miénk. És nem tudom, érzitek-e azt, hogy amit itt Pál apostol beszél saját magukról, és amit az előbb itt a gyülekezetről írt, abban azért messze több van annál, mint ami valójában szemmel látható. Van itt valami mögöttes dolog, van itt valami mögöttes tartalom, ami a valódi értéket adja az emberek életében. És persze mondhatjátok ti is azt, hogy hát könnyű ezekről így beszélgetni, meg így a levegőbe elhinteni ilyen dolgokat, hogy hát minek a gazdagság, meg minek a pénz, meg hát az csak rossz, meg jó szegénynek is lenni. De tényleg Isten ígér bátorít bennünket arra, hogy lássuk meg, hogy mi a valódi gazdagság. Lássuk meg azt, hogy mi az, ami valódi érték ebben az életben. És itt visszatérnék már Jakab gondolatmenetére és azokra a szavakra, amiket ő mond, mert ő mondja itt azt, hogy vajon nem Isten választotta ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek és örököljék azt az országot, amit Isten megígért. És valahogyan itt van ez, itt magyarázódik meg ez a gondolat, hogy mit is jelent szegényként gazdagnak lenni. Mert hogy azt mondja, hogy hitben gazdagok. És abban a felsorásban, amit Pál apostol mondott, azt mondja, hogy Krisztus tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé és megváltásá. És valahogyan ez kell legyen a mi gazdagságunk. Az kell legyen a mi gazdagságunk, hogy mit jelent Istent megismerni, megérteni, vele járni, és megkapni azt a tartalmat az életünkre, amit csak ő tud megadni. Mert lehet akármennyi pénzünk, lehet akármennyi ingatlanunk, lehet akármennyi, akár mekkora vagyonunk. Ha az életünk céltéveszt, és a végén csak ezek vannak, akkor ott találjuk magunkat az életünk végén, és a nap végén, hogy igazából csórók vagyunk. Igazából csórók vagyunk. Mert semmit sem viszünk magunkkal. Semmit sem viszünk magunkkal. Csak azt visszük magunkkal, ami Istentől fakad, ami az ő megismeréséhez kötődik, ami az ő személyéhez kötődik. És amikor megéljük ennek a valóságát, akkor fogjuk igazán megérteni, mi az, hogy gazdagnak lenni. És mi az, hogy nincsenek Isten előtt gazdagok, meg szegények. Vannak látható dolgok, meg vannak láthatatlan dolgok. És aztán tovább lépve látunk két következményt is tulajdonképpen ezután a kis jelenet után, hogy bejönnek ezek az emberek, és akkor különbséget tesznek itt a szegény és a gazdag között. Látunk két következményt, amik szintén tanítanak bennünket arra, hogy, hogyan éljünk tulajdonképpen a személyválogatással kapcsolatban. És az egyik következmény az az, hogy ha ezt cselekedjük, ha megkülönböztetjük így a szegényt és a gazdagot, vagy látszat alapján megkülönböztetjük az embereket, akkor tulajdonképpen odajukodunk ki, hogy a gyülekezetben megszégyenítjük a szegényt. És azt írja, és itt írja ezt Jakab, és ez egy nagyon rövid szembesítés, de ti megszégyenítettétek a szegényt. És nem tudom, érezzük-e azt, hogy ez mennyire idegen egy gyülekezetben. Mennyire idegen ez egy gyülekezetben. A gyülekezet nem azért van, hogy itt méregessük az embereket, vagy méregessük egymást, és pláne nem azért, hogy bárkit is megszégyenítsünk. Hanem azért van, mert másra hivatott, mint a világ. És hogyha látjuk a világot, és Pál is, vagy Pál Jakab is emlegeti azt, hogy a világban a gazdagok uralkodnak, és ott minden nyomorultat még jobban megnyomorítanak, és még jobban megszégyenítenek. De gyülekezet más. Ez a hely egy másik ország. Amikor ide valaki belép, akkor más szabályok vonatkoznak ilyen téren ránk. És ilyen téren más szabályoknak kell vonatkozniuk ránk. Mert az Isten gyülekezete az, ahol a nyomorultak összegyülekeznek. Mert hogy mi magunk is sok tekintetben nyomorultak vagyunk, akár a kapcsolataink terén, akár a családunk dolgaiban, akár szakmailag, akár bármilyen más kudarcokat megélve, átélve, keresztül menve rajtuk, láttunk el azt, hogy milyen nyomorult a mi életünk és a szívünk. És nagy szükségünk van arra, hogy bejövve a gyülekezetbe, ne azzal találjuk szembe magunkat, hogy megszégyenítenek bennünket, hanem ezzel szemben arra hivattunk, hogy felemeljük az embereket, hogy felemeljük egymást. Hogy amikor ide jön egy nyomorult, akkor gyógyír találjon a sebeire. Amikor ide jön egy nyomorult, akkor meggyógyuljon az élete, az evangélium által. És azáltal, hogy megismeri azt az Istent, azt a Jézust, akit mi itt hirdetünk. És ez is egy nehézség nyilván, mert nem azt mondom, hogy a Szabad Evangélium gyülekezet világbajnok abban, hogy felkarulja a nyomorultakat, és azokat, akik tényleg mondjuk anyagi értelemben szegények a világban. De mégis látnunk kell azt, hogy erre hivattunk. Hogy összegyűjtjük a csonka bonkákat. Hogy helyet adjunk annak, hogy Isten itt megújítsa, megváltoztassa az embereket. És ez nehézségekkel jár. De Isten nem mondta azt, hogy ez könnyű lesz. Hanem az, hogy itt ő meg akar változtatni életeket, és életre akar kelteni halottakat. És a másik következmény pedig, amit látunk, és itt már Jakab belemegy egy picit a szakasz második témájába, tulajdonképpen összeköti ezzel a 8. verssel, hogy azzal szemben, hogy megkülönböztetünk embereket, inkább töltsük be az Isten törvényét, amiben az áll, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat. És azt mondja, hogy ha ezt cselekedjük, akkor helyesen cselekszünk. És ez a másik dolog, másik következmény, másik tanulság, hogy ha felismerjük a problémát, az, hogy mi valójában személyválogatók vagyunk, és igenis különbséget teszünk emberek között a külsőik alapján is akár, akkor van arra lehetőségünk, hogy helyesen cselekedjünk. Van arra lehetőségünk, hogy az Isten szerint éljünk, és változtassunk a gyakorlatunkon. És amikor egy kicsit, mindjárt beszélek majd erről is, hogy hogyan tudjuk egyáltalán megélni Isten törvényét, amikor ahhoz közeledünk, az a lelkülethez közeledünk, hogy valóban szeretjük egymást úgy, mint magunkat, akkor jön be az, hogy igazából az ige alapján lehet különbséget tenni az ember és ember között. Egy ilyen eset van, amikor magad és mások között teszel különbséget. És azt mondja Pál, hogy alázattal külön megtartsátok egymást magatoknál. Szóval lehet különbséget tenni, és ez azt jelenti, hogy a másikat különnek tartom magamnál. De két másik ember között ne tegyünk különbséget. És aztán átérnék akkor a szakasznak a második felére tulajdonképpen, aminek azt a címet adtam, hogy törvények és cselekedetek. És picit nehéz ez a téma. Mert Isten törvényével néha egy bajban vagyunk. Viszont három igazságot azért szeretnék megemlíteni Isten törvényével kapcsolatban, mert hogy Jakab utána itt azért komolyan belemegy a törvény témájába. És arra, hogy tulajdonképpen arra bátorít bennünket, hogy e tekintetben tartsuk meg Istennek a törvényét. És az egyik dolog, ami Isten törvényére igaz az, hogy a törvény bemutatja nekünk Isten jellemét és Isten gondolkodását. Bemutatja azt, hogy Isten milyennek látja az életet valójában. Hogy Isten mit lát jónak, és mit lát rossznak. Tehát bemutatja azt, hogy milyen Isten. Egy másik dolog, amit a törvények kapcsolatban látunk, az, hogy tulajdonképpen a végcélja, a törvénynek a végcélja, vagy az összefoglalása az, hogy szeresd Istent, és szeresd az embereket. Azt mondja, Jézus is így foglalja össze, és egyébként maga a Mózes 5. könyvében is olvasunk erről, hogy Isten arra hív bennünket, hogy szeressük őt mindenünkkel. Teljes lelkünkből, teljes erőnkből, teljes szívünkből, és szeressük fele barátunkat, mint magunkat. Szóval Isten törvényének a végcélja valahogyan ez. Egy helyes kapcsolat vele, és helyes kapcsolat az emberekkel. És az a helyzet, hogy ebben azért mind a két területben sokat vétkezünk. Olyan dolgokat cselekszünk, amik ennek nem felelnek meg. És aztán ezzel kapcsolatban Jakab kiózanító, mert azt mondja, hogy ha bármelyik területbe vétkezel a törvényben, akkor igazából az egész törvény ellen vétkeztél. Teljesen mindegy, hogy hogyan boldogulsz a másik szeretetében, ha Isten fele nincs meg benned a kapcsolat, meg a szeretet. Vagy teljesen mindegy, hogy mondjuk nem ölsz tettekkel, de mondjuk paráznoságban élsz. Mert az Isten arra hív, hogy a házasságban van helye a szexuális kapcsolatnak is például, hogy ne paráználkodjunk. És teljesen mindegy az, hogy mondjuk nem kívánod a másik dolgait, de egyébként meg a szavaiddal megölöd a másik embert nap, mint nap. És Jakab rámutat erre az egyszerű igazságra, hogy tulajdonképpen Isten törvényszegőnek lát bennünket. Isten törvényének a megszegői vagyunk, ha nem tartjuk be teljes egészében a törvényt. És ezért ez nagy teher. És a harmadik dolog, amit a törvényen látunk, az tulajdonképpen ez, hogy képtelenek vagyunk boldogulni ezzel magunkban. Képtelenek vagyunk arra, hogy mindent megtartsunk, hogy nap mint nap úgy éljünk, ahogyan Isten akarja, hogy éljen az ember, és ahogyan az célra vezető is lenne. Mert bűnben vagyunk, mert olyan állapotban van az életünk, hogy meg kell menteni bennünket. Mindaz, ami körülvesz, arra sarkal minket a világban, hogy vétkezzünk tulajdonképpen. Minden reklám, minden plakát arra akar rávenni minket, hogy mi igenis kívánjunk dolgokat, hogy igenis vegyünk meg dolgokat, és hogy az nem elég, ami van. Vagy emlegethetnénk bármilyen más rendelkezését Istennek, ott fogjuk találni magunkat, hogy valahol van valami, ami hibázik. És Isten a törvényben megalkotta a bűnnek a megoldását is részben, mert azt mondja, hogy ha valaki vétkezik valamilyen dologban, azok közül akár, amit itt felsorol Jakab, vagy amiket az előbb említettem, akkor az a megoldás, hogy áldozatot kell hozni. Hozni kell egy áldozatot, feláldozni Isten előtt egy állatot, és aminek a vére engesztelés szerez a bűnökért, és elfedez bűnöket. Ez Isten törvénye. Tehát kifejezi Isten jellemét, vagy megmutatja Isten jellemét és gondolkodását, megmutatja azt, hogy a végcélja Istennek az, hogy vele és az emberekkel is szeretett kapcsolatban éljünk, és megmutatja a törvény azt is, hogy elveszettek vagyunk. És szeretnék két másik történetet felemlegetni az új szövetségből, mert hogy joggal tehetjük fel a kérdést, hogy igen, de hát Jézus ugye eljött, akkor most hogyan alakult ez az egész kép így? Vagy most akkor mi ez az új szövetség, meg hogy miben élünk tulajdonképpen keresztény gyülekezetként? És van egy nagyon érdekes jelenet, amikor Jézust kérdezik arról, hogy hát akkor most a törvényből mit tartsunk meg? És Jézus erre felel, erre válaszol, hogy vagy tulajdonképpen azt kérdezik Jézustól, hogy mi a legfőbb parancsolat, ugye ismerjük ezeket a szakaszokat, több evangélium is említést tesz arról. Hiszen hát, ha Jézus eljött, és ő ugye nagy tanító, valaki már talán akkor megérti, hogy ő a világ megváltója, Isten fia, vagy Isten fiának is mondja magát, akkor hát Istennek van egy törvény, akkor most mondd már meg, hogy ha te Isten fia vagy, akkor mi a legfőbb parancsolat? Hadd lássuk már világosan. És azt olvassuk a Márk evangéliumának a 12. fejezetében, néhány verset ebből felolvasnék. Akkor odament hozzá az egyik írástudó, aki hallotta a vitájukat, és tudta, hogy jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle, melyik az első az összes parancsolat közül? Hát Jézus, mondd meg, hogy melyik a legfontosabb, emelj ki valamit. Jézus pedig azt felelte neki, ez az első. Halld Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erőddel. Ez az első parancsolat. Második pedig ehhez hasonló, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Akkor ezt mondta neki az írástudó, jól van, mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincs más. És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből és teljes erőből, és hogy az ember szeresse fele barátját, mint önmagát. Többet érez minden égő áldozatnál és véres áldozatnál. Jézus pedig látva, hogy bölcsen felelt, azt mondta neki, nem vagy messze az Isten országától. Mi történik itt? Jézus megkérdezik, hogy mi a legfőbb parancsolat, és ő elmondja ezt a kettőt. És utána az írástudó azt mondja, hogy hát igen, valójában megélni azt, hogy szeretjük Istent, és valójában megélni azt, hogy szeretjük egymást, az többet ér minden olyan áldozatnál, amit az Ószövetségben be lehet mutatni. Mert hogy az Ószövetségben, ha visszatekintünk, akkor egy idő után mi történt? Az emberek vétkeztek, bemutattak egy áldozatot, és akkor minden rendbe lett. És akkor eluralkodik bennünk az a hozzáállás, akár talán egyébként hívőként is beleesünk hasonló csapdákba, hogy vétkezünk, semmi probléma, bemutatunk majd egy áldozatot, és akkor rendben van, Isten meg megbocsát, mert neki az a dolga. És Isten egy idő után azt mondja, hogy én nem kérek több áldozatot, mert utálatosak az áldozataitok, mert ez a lelkület van bennetek. Semmi törekvés nincsen bennetek a szentségre, semmi törekvés nincs bennetek arra, hogy valójában olyan életet éltek, ami nekem tetszik, hogy ne hozzatok több áldozatot, mert az áldozat nem erre van. És ilyen módon csinálnak viccet és játékot abból, hogy mit jelent a szent élet, és mit jelent az Istennel való kapcsolat, és a vele való igazi járás. És itt van ebben a beszélgetésben, amit felolvastunk, ennek a lényege, hogy ez az írástudó valahogyan megérti azt, hogy az igazi élet Istennel, az, hogy valójában szeretjük őt, és szeretjük az embertársainkat, és ezt megéljük a szívünkből, és nem parancsolat miatt, az többet ér annál, hogy áldozatokat mutatunk be neki, hogy aztán jóba legyünk. És Jézus akkor mondja ezt neki, hogy nem vagy messze az Isten országától, hogy kezdesz érteni valamit abból, hogy miről szól valójában az Istennel való kapcsolat. Nem cselekedetekből, és nem törvény általi előírásokból, és azoknak a szertartásos betartásából, hanem abból, hogy valóban kapcsolatod van Istennel. Viszont akkor, szóval látjuk azt, hogy Istennek a szív kell, nem az áldozat, de hogy mindezeket látva, hogy mindig föltetjük azt a kérdést, hogy akkor azért hogyan kerülünk be az Isten országába, mert mi nem közel akarunk lenni ahhoz, hanem benne akarunk lenni. Ez az írás tud odáig eljut Jézus alapján, hogy te nem vagy messze. De azért a nem messze, az még nincs benne. És itt egy másik történetet szeretnék még felhozni, amit szintén Jézussal és egyébként Máté elhívásával kapcsolatos. Ezt nem is olvasom föl. Máté, ugye az egyik evangélista leírja azt, hogy hogyan szólította meg őt Jézus, és hogyan hívta előtt a tanítványának. És amikor ez a kis jelenet lejátszódik, hogy őt elhívja onnan a vámszedő asztaltól Jézus, akkor a farizeusok meg az írástudók elkezdenek zúgolódni, hogy hát Jézus, te bűnösökkel leszel együtt. Te miért ülsz asztalhoz olyanokkal, akik gyalázatos dolgokat csinálnak, meg becsapnak, meg kisákmányolnak, meg hazudnak, meg parázasságban élnek? Miért vagy kapcsolatban ezekkel? És akkor Jézus azt mondja nekik, hogy menjetek el, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. És van itt Jézusnak egy kis megszólalás az, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. És ez visszaköt bennünket egyébként Jakab levelére is, mert miután Jakab levelében olvastuk azt, hogy aki ezt mondja, ne paráználkodj, hogy ezt is mondja, ne ölj, és aztán Jakab megmagyarázza azt, hogy tulajdonképpen megszegjük a törvényt, utána azt mondja az utolsó versben, hogy mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. És szeretnék két dolgot elmondani, amit ez nem jelent. Ez nem jelenti azt, hogy valaki jó ember a világban, és irgalmasságot cselekszik a másikkal, akkor az Isten üdvösségében van. És nem jelenti azt sem, hogy egy hívő ember időnként nem gyakorol irgalmasságot valakivel kapcsolatban, ő pedig nem veszti el az üdvösségét. De valahogyan látni kell azt, hogy Jézus ebben a kis dologban is, amit Máténál itt lezajlik, megfogalmazza azt, hogy neki a szív dolga kell, neki a szíve kell, neki az ember szíve kell, és azt mondja, hogy menjetek el, és értsétek meg, tanuljátok meg, és amíg nem értitek, mit jelent az, hogy irgalmasságot akarok, nem áldozatot, amíg nem értitek meg az, hogy igazi szívből jövő egymással bánást akarok, nem pedig cselekedeteket és parancsolatok betartását, addig nem tudunk beszélgetni egymással, mert más szinten kommunikálunk, más ligában játszunk. És itt azt mondja utána, hogy mert én azért jöttem, hogy megszólítsam a bűnöseket, és életre hívjam őket, és nem azért, hogy azokat, akik önigazult módon közételjenek az Isten országához, meggyőzzem a vétkükről. Na hát ez gyönyörű volt. Megnéztünk néhány dolgot, hogy miről beszél itt Jakab. De akkor talán még ezt is tudjuk azt kötni, így fejben, hogy arra hív bennünket, hogy ne legyünk személyválogatók, hanem oldjuk meg azzal, hogy szeretjük a másikat, mint magunkat. És ha emlékeztek, akkor ugye az elején mondtam azt, hogy hát vannak elképzelések, amiket könnyű megfogalmazni, de annál bonyolultabb megcselekedni. És ahogyan a végére érünk ennek a gondolatmenetnek, szeretném igazából azt elétek tárni, hogy tulajdonképpen most itt mire is hívott Jakab. Azon kívül, hogy ne legyünk személyválogatók, mert hogy ez egy hosszú folyamatnak a vége, az, hogy ezt meg tudjuk élni. Ugyanúgy, mint ahogy én mondjuk fölhelyezek egy képet, aztán végül a falra, az nem úgy történt, hogy kitaláltam, hogy tegyünk fel egy képet a falra, és akkor fölrakom, hanem végig ment egy folyamat. És ebben a folyamatban sok dolog van, és sok változásra is hív bennünket Isten. Ez a folyamat valahol ott kezdődik, hogy látjuk, hogy Istennek van egy tökéletes törvénye, amiben arra hív, hogy szeressük egymást. Itt kezdődik a folyamat. És erről is beszélt Jakab. Aztán ott folytatódik, hogy meglátjuk azt, hogy nem tudjuk ezt cselekedni. Képtelenek vagyunk, ha beledöglünk is, nem tudjuk megcsinálni. Mert nem ez jön belőlünk. És aztán ennek a folyamatnak a következő lépése volt az, amit Isten tett meg, hogy eljött Jézus, és nem csak elmondta azt, hogy mi a legfontosabb parancsolat, és hogy hogyan kell ezt csinálni, meg is mutatta. Úgy élt, ahogyan Istennek az tetszett, és ahogyan az emberekhez kellett viszonyuljon, az mind azt tükrözte vissza, hogyan Isten elképzelte azt a törvényben. Szóval Jézus eljött, és tökéletes életet élt. És aztán ennek a folyamatnak a következő állomása az, hogy észreveszik azt, hogy ugye Jézus ezt jól megcsinálta, de mi még rajtunk, ez még így önmagában mindig nem segít. Még mindig ítélet alatt van a világ, amiatt, mert törvényszegők vagyunk. És a törvény terhe még mindig ott van a vállunkon. És látunk el azt, hogy bűnben vagyunk. És aztán történik az, hogy Jézus meghal a mi bűneinkért. Meghal a kereszten, és olyan áldozatot mutat be Istennek, ami nem hasonlít, vagy csak hasonlít az ószövetségi áldozatokhoz. Nem olyan áldozat, amiben nincs ott a szív, hanem olyan áldozat, ami Istennek tökéletes, és ami örökre kiengeszteli Istent a világgal szemben. És azt olvassuk, hogy ha valaki hisz ebben, ha valaki hisz abban, hogy Jézus érte halt meg a kereszten, akkor többé nem terheli a törvény az ember szívét és a vállát. Hanem azt mondja, hogy felszabadít, hogy ez az áldozat, ez felszabadít bennünket arra, hogy valóban meg is tudjuk cselekedni azt, amit Isten vár. Mert hogy miután Jézus elment a mennybe, a feltámadása után az ő lelkét adta belénk, és azt mondja Jézus, hogy aki hisz ő benne, annak az ő lelkét, az ő szent lelkét adja az életébe, a szívébe, és nem a saját erőlködésünk lesz az, amit ki kell facsarni, hogy szeressük egymást, hanem akibe az Isten adja az ő lelkét, az megéli a törvényt, az megéli azt, hogy szeretjük egymást, és nem válogatunk az emberek között, vagy nem vagyunk személyválogatók. Szóval ez egy hosszú folyamat, ami Isten tökéletes törvényénél kezdődik, Jézusnál folytatódik, és aztán ott végződik, hogy mi hogyan állunk ehhez hozzá, és valóban megértjük-e azt, hogy Jézus mit tett értünk, és hogyan mentett meg bennünket. És Jézus feltámadt a halálból, és szeretne veled járni. Szeretne megtanítani téged, szeretne megtanítani engem arra, hogy hogyan tudunk szeretettel és irgalmassággal fordulni azokhoz, akik betérnek ide, vagy akik körülöttünk vannak nap mint nap a hétköznapokban. És látjuk a nyomorult helyzetüket, vagy a szegénységüket, vagy bármi mást. És bátorítalak téged arra, hogyha még nem hoztad meg ezt a lépést, nem hoztad meg ezt a döntést, nem engedtél ennek a hívásnak, hogy vesd a bizalmadat Jézusba, akkor most van lehetőség erre. És szeretnék úgy imádkozni most a végén, hogyha úgy vagy itt, hogy nem adtad még át a szívedet, és nem hitted még el szívvel az evangéliumot, hanem csak a törvényt látjuk, amikor csak a törvényt látod, és azt, hogy Istennek meg kell felelni. Az egy nyomasztó helyzet, és Jézus arra hív ma, hogy értsük meg azt, hogy ő mit tett értünk, és lesz lehetőségünk arra, hogy kifejezzük azt felé, hogy elhiszük azt, hogy ezt értünk tette meg, és életre hív magával. És ha pedig úgy vagyunk itt, hogy régóta járunk Jézussal mondjuk, vagy már egy ideje Jézussal járunk, akkor pedig tudjuk felidézni magunkban újra azt, hogy ő mit cselekedett értünk, hogy miből fakad a mi életünk, hogy miből fakad a mi egymáshoz viszonyulásunk, hogy hol járunk a vele való életben, a vele való járásban, és mik azok a területek, vagy a személyválogatás kapcsán, mik azok a pontok, ahol még van hova változni, még van hova formálni, mert ő kész arra, hogy az ő saját hasonlatosságára alakítson bennünket. Úgyhogy hívlak benneteket, hogy így imádkozzunk, és aki szeretne magába imádkozni, és megvallani Jézusnak a bűneit, és meghozni azt a döntést, hogy mostantól vele akar járni, és szeretné őt követni, és szeretné elfogadni azt, amit értetett, akkor bátorítalak benneteket, hogy mondjátok utána majd ezt az imádságot, és aztán az Isten tisztelet után akár tudunk beszélgetni erről is. Imádkozzunk. Jézus, nagyon köszönjük neked azt, hogy eljöttél a földre. Nagyon köszönjük neked azt, hogy tökéletes életet éltél. Látjuk azt, és bevalljuk azt, hogy törvényszegők vagyunk. Olyan a szívünk, ami újra és újra ellened, és az Isten ellen cselekszik. Csak a romlottság jön belőlünk egyfolytában, és köszönjük neked azt, hogy te nem csak tökéletes életet éltél, és megmutattad, hogy hogyan kell viszonyulni az Istenhez, és hogyan kell viszonyulni az emberekhez, hanem az életedet is adtad értünk. És köszönjük azt, hogy egészen más áldozat lettél így, mint az ószövetségi áldozatok. Köszönjük azt, hogy a te tested összetört, és a te véred kifolyt, és köszönjük azt, hogy ez kiengesztelte az Istent, és szeretnénk megragadni ezt az áldozatot, szeretnénk megérteni azt, hogy ezt értünk tetted, hogy ezt értem tetted, és szeretnénk veled járni. Dicsőítünk és magasztalunk azért, mert nem maradtál a kereszten, hanem feltámadtál a halálból, és vágysz arra, hogy velünk járjál. Vágysz arra, hogy taníts és formálj minket, és vágysz arra, hogy önmagadat adjad, és ezzel gazdagíts meg bennünket. Köszönjük azt, hogy más életre hívsz minket, mint ami a világban van. Köszönjük azt, hogy más életre hívsz bennünket, mint amit jelenleg élünk, és folyamatosan változtatni akarsz bennünket. Szeretnénk átadni a szívünket neked, szeretnénk megélni azt, hogy milyen, amikor te változtatsz, és szeretnénk elfogadni azt a kegyelmet, amivel fordulsz felénk. Köszönjük ezt a te nevedben. Amen. Amen.